És vendégemmel, Klaus Melindával, aki social media szakértő, és akit arra kértem, hogy beszéljük át ma a személyes brandépítésnek a lépéseit. Üdvözöllek, szia, örülök,
szia,
hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást.
Na, hát ugye ez a személyes brandépítés, ez egy nagy téma, és nagy kérdéskör, és azt hiszem, hogy mindenki mielőtt belevág, azelőtt óckodik egy kicsit.
Uh-huh.
Tehát nem olyan nagyon egyszerű nekiállni.
Szerintem ez van, akinél természetes, és jön, mert hogy szeretné magát megmutatni a nagyvilágban minden aspektusból, és van, aki pedig valamihez ért, tehát van egy szakértelme, és picit nehezebben meri felvállalni magát, az, hogy ehhez fotót, videókat készítsen, tehát hogy van, akinek ezt meg kell tanulnia, én jó magam is ebbe a kategóriába tartozom, tehát én a videózással álltam nagyon-nagyon hadilábon, mondjuk fotokon sem nagyon szerettem szerepelni, de aztán szépen lépésenként ezeket megtanultam, és lehet, hogy ma már túltengek is a social médiában néha.
Azt, hogy azt mondtad, hogy van, akiből ez jön, mert szeretné magát megmutatni, és természetesen jön, az még nem jelenti azt, hogy hatékony lesz tőle, mert hogy közben ennek az egyébként új műfajnak, vagy viszonylag új műfajnak is lettek valami szabályai, vagy lettek valami, a tapasztalat hozott valamit, hogy mi az, ami érdekes, mi az, ami fontos lehet. Tehát ez akár lehet egy képen az elhelyezkedés, hogy hol a téma, hol a fókusz, mik a színek, nem? Tehát, hogy mi az, ami
nagyon sok minden
riasztó, vagy nem.
Igen. Így van. Tehát, hogy igazándiból, ahogy a technológia fejlődött, ahogy a különböző közösségi média felületek alakultak, és ezeknek a mérése megvalósult, elég sok mindenre lehet ma már következtetni, nem csak időzítés szempontjából, hanem az, hogy például milyen színek jók, hova helyezzük a képeken a főhangsúlyt, milyen háttér elé álljunk, tehát hogy attól függően, hogy mit szeretnénk kiemelni, ezek a vizuális elemekkel is befolyásolhatók, illetve hát ott van még a szövegezés is, hogy abban akár milyen emotikont használunk, vagy milyen.
Ez is számít?
Igen, tehát maga az emoji használat egy megfelelő generáció számára nagyon-nagyon fontos, tehát nagyon sokan azt mondják, hogyha most nagyon egyszerű példát mondok, hogyha ezzel a sírva nevetős smiley-val nevetjük magunkat halálra, az már egy ilyen boomer kategória, mert most például halálfejjel kell sírva nevetni.
Tehát nem mondod komolyan.
Igen.
Én mindig újakat tudok meg, nagyjából ezt a sírva nevetős fejet használom mindenre.
Hát akkor, igen,
hát, de mondjuk
hát ez
boomer
egy másik generációnak jó, igen, de hogyha
halálfejjel
évesek
kell most.
Igen, tehát hogyha 20 éveseket szeretnél megszólítani, akkor vétek ezeket a klasszikus emotikonokat használni, mert ő ránéz, rögtön a szemünkbe a színek azok gyorsabban megjelennek, mint a szövegelemek, és ebből kifolyag az alapján eldönti, hogy na hát ez neki nagyon old school, nem trendy, nem fogja ezáltal elolvasni, vagy úgy olvassa, hogy már előítélettel.
Okay, és hogyha én mindezt tudva megcsinálom a halálfejes emotikont, meg a nem tudom mi, akkor meg nem az van, hogy én meg azért vagyok béna, mert hogy valami egészen mást akarok elérni, és úgy akarok jópofán vicceskedni, lazulni a fiatalokkal, ahogy egyébként meg nem jönne belőlem?
Ez visszaüthet, igen, tehát hogy például, ha ennél a témakörnél maradunk, akkor én az emotikonok kapcsán mindig azt szoktam mondani, vagy javasolni, hogy érdemes végig gondolni, hogy mennyire vagyok abban a közegben, akit szeretnék megcélozni, komfortos, és az a közeg mennyire fogad el engem úgy a természetes valomban. Hogyha elfogad, akkor őszintén szólva, majdnem másodlagossá válik ez az emoji kérdés, mert akkor meg túl feszengő lesz az, hogy például halálfejjel akarok nevetni.
Hát, hogy ne.
Tehát, hogy ez visszás is tud lenni, de hogyha meg elfogadnak, akkor nincsen gond. Csak ez a nagyon fontos, hogy a mai generációt, amikor meg akarjuk szólítani még ismeretlenként, vagy még nem annyira befutottként, tehát, hogy nem még kérdésként merül fel bennük, hogy ki az illető, akkor azért még nem mindegy ezeknek a használata. Amikor már ismernek minket, elfogadtak minket, ne adj Isten istenítenek minket, nem azt mondom, hogy mindegy ezeknek a használata, de sokkal jobban megbocsátóbb a közeg, mert addigra már kialakult egy közösség, egy kvázi minket kedvelő, vagy az adott célszemét kedvelő társaság.
Én azt gondoltam, hogy onnan kell indítani ezt az egészet, hogy végig kell gondolnom, hogy kihez akarok szólni.
Uh-huh. Az az alfa, meg az mindig nagyon
tehát,
fontos.
Tehát, hogy valahogy profiloznom kéne, hogy ki is az, akit én el akarok érni. Mert visszacsatolva erre, de egyébként nem az emojikról akarok nyilván beszélni, de visszacsatolva erre, tehát ha el akarom érni azt a közeget, hogy ott is menő legyek, de egyébként nem őket szólítom, meg nem nekik szól a mondanom. Talán még csak nem is ők az én fizetőképes csoportom, de ugyanakkor, na hát ez is kérdés, hogy mi a fizetőképes, ugye, mert az is kérdés, hogy a személyes brenddel mit akarok, hogy reklámot igen. akarok erre behozni, fel akarom-e hívni valakinek a figyelmét rá, hogy nekem ennyi és annyi követőm van. Szóval már rétegelt a dolog.
Így van.
Úgyhogy akkor inkább csak azért, hogy ne veszünk el benne, kezdjük ezt a meghatározást, hogy kinek is szólok ezt. Milyen kérdéseket kell feltennem magamnak, ami alapján én ezt ki tudom rajzolni.
Aha. Én azt gondolom, hogy önazonos legyen, tehát, hogy akár tényleg életkorból is kiindulhatunk, mert hogy minden generáció, a fölött álló generációnak nem mindig hisz. Nyilván vannak olyan szakértők, akik már letettek valamit az asztalra, és az alapján már felnézünk rájuk, de első körben mindig a személyes brand kiépítése a saját generációnkban tud kvázi megtörténni, vagy az egyel, vagy nagyjából a mi életkori státuszunknak megfelelően. És aztán érdemes azt is végig gondolni, hogy akár a hasonszörűt vonz elvével kapcsolódva, milyen a szóhasználatunk, az iskolai végzettségünk, milyen az olvasottságunk, mert hogy ezekből az emberekből fogunk tudni első körben megszólítani embereket, ha ezt a stílust képviseljük. Mert ez is nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy önazonos stílust valósítok meg, vagy tudatosan eltérek valamilyen irányba, A vagy B irányba, vagy akár ezt tudattalanul teszem. Tehát nagyon-nagyon összetett ez a kérdés. Saját példámat tudom elmondani, hogy én amikor zenéltem, vagy zenélek, ott is többfajta generációt szólítottam meg, és aztán szembe kellett néznem azzal, hogy például aki a swing zenét hallgatja, ez egy teljesen más célcsoport, mint akit korábban ilyen mashupokkal, bootlegekkel szólította meg, az egy fiatalabb generáció volt, és teljesen más nyelvezet kell nekik, másfajta kommunikációs üzenetek, poszttípusok, időzítések. Tehát, hogy már is teljes mértékben felborulhat a rendszer, hogyha például utána rebrandingeli magát valaki, vagy valamit módosít az irányukon, akár kommunikáció tekintetében.
Annyira sokat gondolkodom azon, hogy mindezek, amiket most te is elmondtál, ugye ez egy olyan tudomány, és mondom ezt nagyon idézőjelbe, hogy tehát egész egyszerűen ahogy megy az idő előre, a tapasztalatok útján lehet levonni szabályszerűségeket?
Így
nem
van.
Tudom, tehát, hogy itt emberkísérlet zajlik. Tehát, ha én kiteszek valamit, akkor arra reagálnak-e, vagy nem reagálnak, és akkor kiderül, hogy nem reagálnak. Tehát, na, szóval,
a legjobb, hogy, igen, szóval, tehát, hogy így folyamatába tesztelgetni ezeket a dolgokat, és a visszajelzésekből eldönteni, hogy az nekem komfortos-e az az irány, amit a statisztika mutat, hogy a jelenlegi kommunikációmmal én a fiatalabbakat tudom megszólítani, ez nekem jó-e, vagy azt mondom, hogy nem, mert az egy mondjuk művelt kommunikáció volt, vagy művi kommunikáció volt, és az én alaptermészetem meg teljesen másfajta szövegírást igényelne, akkor meg lehet, hogy egy teljesen más irányba megy majd a statisztikám.
Na, de akkor hogyan tanulhatom? Mert szerintem ebben pont ez az ellentmondás, hogy valamiféle, és az egészben ez az ellentmondás, hogy valamiféle önazonosság kéne, mert ha nem vagy így önazonos, van. Akkor ez úgyis ki fog bűzleni, miközben egyébként az egész műanyag. És szóval, hogy ez nagyon furcsa.
Hát, ez az összetett jelenség a mai közösségi média világban, azt gondolom, hogy van ilyen is, meg olyan is, és mindig mondjuk azt, hogy az influencer lufink, meg a nagy véleményvezérek lufia egyszer kipukkan, de én azt gondolom, hogy a szakértői véleményvezér státusz az megtartható.
Én is ezt képzelem. Tehát én azt gondolom, hogyha valaki a szakmájában valamiben kiváló, kitűnő, és van arra neki kapacitása, hogy akár videó pozíciókba, akár különböző posztokba, megosszon erről dolgokat, művelje a népet, és egyébként szórakoztasson, vagy tanítson valamit annak, akit ez érdekel. Ez egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy nem működik, de az biztos, hogy egy bizonyos vonal alatt működik.
Így
tehát,
van.
Hogy nem tud kiugrani úgy, mint amikor egy agyatlan influencer kiteszi a legújabb cipőjét, vagy a nem tudom én, tök mindegy, hogy mit. És most ezt remélem mindenki jól értette ezt a kategóriát. Tehát, hogy ez egy nagyon furcsa, és közben fájdalmas érzés, miközben magába hordozza azt is, amiről beszélünk, hogy van ennek helye, meg van ennek létjogosultsága, hogy egy szakmai kiválóság közvetlenebbül elérjen.
Abszolút. Tehát, hogy mindeniknek megvan a saját kis piaca, és...
Na de ez az, mi van, hogyha a kis piaca... Tehát, hogy azért kicsi a piaca, mert amúgy is kicsi a piaca?
Azért szakértői státuszokban, gondoljunk csak itt a nagyobb pszichológusokra, bármelyik magyar pszichológusra, azért nekik megvan az izmos követőbázisuk, legyünk őszinték, és ők is egy szakértői véleményvezérek kvázi. Tehát, hogy lehet ebből is nagyobb bázist létrehozni, meg nagyobb közeget, csak ehhez már egy picit populárisabb eszközöket is be kell vetni, tehát, hogy
lehet, hogy olyan... a szóhasználatban is kell változtatni.
Így van, hogy egyrészt mindenki számára érthető legyen az a nyelvezet.
Jó, tehát... csak most az jutott eszembe, és bocsánat, már századszorra szólok bele, hogy a pszichológus azért annyira nem talán jó példának, mert na ott például, tehát a pszichés probléma, ott azzal küzd, bizonyos életszakaszokban megküzd mindenki, státusztól függetlenül. És hogyha talál olyat, aki neki érthető, akkor persze, hogy követi. Tehát, hogy ez nem egy, az nem réteg dolog. Szerintem, de most már csöndben maradok. Mondd, mert egyébként megértem.
Igen, tehát hogy szerintem ez a fontos, hogyha megtaláljuk azt, hogy a mi értékrendünkkel azonos legyen az a kommunikáció, akkor ez egy hosszú távú kommunikáció tud lenni. Amikor valami megbicsaklik, mert hogy meg kell felelnem, mert hogy TikTokon jelen kell lennem, de ahhoz nem fűlik a fogam, nem tudok folyamatosan videókat gyártani, akkor már az a szakértői státusz nem fogott kiteljesedni, mert egész egyszerűen az algoritmusoknak kell az, hogy folyamatosan friss tartalmak legyenek a felületeken. És szerintem ezt kell alaposan mérlegelni, hogy inkább lassan fontolva haladjunk, hogy egy-egy felületen kialakítsuk azt a közeget, aki a biztos befutó, és hogyha ez megvan, akkor lépjünk rá a következő social media felületre, és vagy a következő célcsoportra. Mert hogy oké, hogy indulunk egy A-típusú célcsoportra, ami hasonlít hozzánk, mert az lesz a legbiztosabb, leggyorsabban befutó, de amikor ki akarjuk terjeszteni az irányunkat, vagy akár hirdetni akarunk, akkor úgyis a statisztikák meg fogják mutatni, hogy ha mondjuk ráállítok egy hirdetést egy 20 évesre, az kattint-e a tartalmaimra, olyan sokáig nézi-e a videós tartalmaimat, mint ahogyan én szeretném, vagy mint ahogy eddig megszoktam, és már is van egy konkrét visszacsatolásom, hogy az egy nem jó irány, vagy egy jó irány éppen. És akkor dönthetek, hogy kommunikációs stílusba elkezdek újfajta videós stílusokat, meg nyelvezetet használni, és megpróbálom megszólítani a fiatalokat, vagy azt mondom, hogy hát én nem tudom őket megszólítani, beérem azzal a közeggel, akivel tudom, vagy akiket tudok. Tehát, hogy ez szerintem a személyes brandépítésnél folyamatos döntések folyamata van, hogy meg akarok-e felelni a nagyvilágnak, mert akkor sajnos nagyon, vagy hát szerencsére, mert van, aki úgy fogja föl, hogy szerencsére, de ez változó, hogy nagyon sok mindent meg kell tenni, megmutatni magunkból, most nem itt vetközésre gondolok, hanem személyesebb posztokkal, tartalmakkal, többfajta felületen jelen lenni, olyan magazinokba is szerepelni, ami lehet, hogy elsőre nem komfortos, mert mondjuk az illető saját maga sem olvassa azt az adott magazint, vagy napilapot, és akkor ebből kifolyólag ugye populárisabb témákat is be kell dobni.
Tehát akkor amit mondasz, először is a tempó, ami ugye megint csak egy ellentmondás, mert azt gondoljuk, hogy na, onnantól szerintem, hogy valaki a social médiába így részt vesz a brandépítésben, onnantól folyamatos a lemaradok érzés. Főleg akkor lemaradok, ha én nem teszek most semmit. és te mégis azt mondod, és egyébként nagyon is érthető, hogy fontolva haladni.
Így van.
És a tempont, tehát ha már eddig nem csináltad, akkor már nyilván lehet ezt úgy, hogy körültekintően, hogy miből mi lesz, mi történik.
Igen, mert akkor durran ki a lufi, amikor így nem fontolva haladás történik, hanem így gyorsan, és mindenkit meg akarok szólítani, mindenkihez el akarok jutni, és persze nyilván hirdetésekkel, kommunikációs trükkökkel, önmagunk mutogatásával, és most a szó szerinti mutogatással, ez fel lehet gyorsítani ezt a folyamatot. Kérdés az, hogy az illető számára komfortos-e, vagy nem komfortos.
Hát igazából mindig ez a kérdés.
Igen, mert hosszú távon ez a tempó akkor tartani is kell. Tehát, hogy itt kell ezt eldönteni, igen, hogy milyen gyorsan akarom ezt a lendületet, mert nyilván az ember szeretne minél gyorsabban, minél több emberhez eljutni, de egy idő után az algoritmusok ezt visszafogják olyan szempontból, hogy nekik minél több friss tartalom kell. Na most, hogyha beindítottam én itt a gépezeteket és a rakétákat, akkor nem kapcsolhatok alacsonyabb fokozatra, világos, mert az algoritmus vissza fog dobni. Tehát én a fontolva haladás híve vagyok, hogy most ez havonta történik egy fokozatnövelés, vagy hetente, vagy évente, ez már egyéni döntés kérdése, de szerintem ekkor tud stabilan kifejlődni egy márka.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Klaus Melinda social media szakértővel. Figyeljetek nagyon, mert egy csomó hasznos dolog elhangzik.